Pletykálás lételemünk. Sokan rögtön feltennék a kezüket, hogy ó, ők nem pletykásak, kikérik maguknak. Pedig az emberiség verbális társas érintkezéseinek 66%-a, tehát kétharmada pletyka. Sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy pletykálunk. A pletykás ember megítélése negatív, legalábbis véleményes. A pletykát elítéljük, eléggé képmutatóan, mivel a pletyka az információcsere alapja. És biztosak lehetünk abban, hogy ahol nincs információ, ott keletkezik vagy keletkeztetik. Adássorozatunk meg nem értett, mégis csúcsra járatott hőse, a pletyka. Ő a kommunikáció ismeretlen katonája, Ryan közlegénye, akit naponta milliárdok próbálnak, tudtukon kívül, megmenteni. A pletyka a kapcsolatok meghatározó alkotó része, így életszervező, ápoló és revitalizáló elemünk is, a társas érintkezések egyik legfontosabb kenőanyaga. A pletyka teremt kapcsolatot egyének és közösségek, hálózatok között. A pletyka tiltott gyümölcs, mégis óránként leszakítjuk. Az ellentmondás magyarázata, hogy egy egyetemes hajlam, egyetemes tiltása mindig is ambivalenciát okozott az emberiség történetében. A világ egyre összetettebb körülöttünk, és ez a kapcsolataink bonyolódására is hat. Egyre nagyobb szükség van a pletyka kezelésére, működésének ismerésére. Mégis milyen mechanizmusokon keresztül hat a pletyka a kapcsolatokra? Mit tudunk tenni érte, ellene? Mennyire sokszínű a pletyka, és miért épül rá egy tudományág? Mi a szerepe a történelem alakulásában? Mit köszönhetünk a pletykának, és miért átkozzuk el? Hogyan működik a pletyka térben és időben, mi a funkciója, célja, életciklusa? Hogyan torzul, terjed és erjed? Mennyit él és mennyit ér? Beárazható-e a pletyka? Mik a jellemző helyszínei és szereplői? Mit csinál egy pletykafészek, és hogyan működnek a pletykalapok? Egyáltalán mi a helyzet a bulvárral, fake newszal, legendákkal, közösségi médiával a pletyka szemszögéből vizsgálva? Hogyan hat a technológia a pletykára és viszont? Hogyan pletykál felnőtt és gyerek? Hogyan pletykál nő és férfi? Mekkora a pletyka ereje, ha akcióba lendül? Mi a különbség a fecsegés, az intrika, a rágalom és rémhír között, aminek mindnek a pletyka az alapja? Milyen típusai vannak az ágypletykától a gáncs pletykán keresztül egészen a generációs pletykáig? Hát, mindenről szólni fogunk, több mint egy tucat adásban, állandó beszélgető partneremmel, dr. Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológussal. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központjában a Lendület Recens kutatócsoportban dolgozik, és évtizedek óta rakja össze a nagy pletyka puzzle-t. A munkahelyi és a magánéleti pletyka kutatásával, az átalakulva terjedő információk, hiedelmek és történetek elemzésével foglalkozik. Több könyvet is írt a pletyka természetéről. Engem pedig életem különböző szakaszaiban, fotográfusként, improvizációs színészként, filmrendezőként mindig is érdekelt a storytelling, az emberi történetmesélés és annak személyenként változó dramaturgiája, előadásmódja és hatása. Az első részben kiderül, mi is igazából és miért fontos a pletyka. Mi üti rá a hitelesség pecsétjét? Hol a határ titok és pletyka között? Mit tesz hozzá egy szaftos pletykához a személyes jelenlét? Hogyan lehet valakit eltávolítani azzal, ha direkt nem pletykálunk róla? Milyen negatív vagy pozitív szándékok húzódhatnak meg egy pletyka mögött? Jó szórakozást! Sziasztok, ez itt a pletyka és ami mögötte van, és a mikrofon mögött pedig Szvetelszky Zsuzsa és
Simonyi Balázs.
Zsuzsa, te a téma nemzetközileg is elismert szakértője vagy, csomó kutatást vezettél, vezetsz a mai napig, írsz a pletykáról, de mitől lesz az ember pletyka kutató? Mi érdekes ebben a témában, miért kéne ezt végighallgatni a sok részen át majd a hallgatóknak?
Egyrészt a pletyka egy óriási jelenség, az egész emberiségen belül mindenkire vonatkozik. Nincs olyan közösség a Földön, ahol ne lenne pletyka. Gondoljunk akár benszülött törzsekre Ausztráliában, vagy egy Manhattan irodára. Tehát mindenki érintett a pletykában, mert vagy mondja, vagy hallgatja, vagy róla szól.
Bizony, aki most hallgatja, biztosra vehető, hogy ma róla pletykáltak. És valószínűleg ő is pletykált már.
Ez persze attól függ, hogy milyen közösségben, milyen közösségekben vagyunk jelen, de erre majd később térjünk rá részletesebben is. A másik dolog az, hogy a pletyka mennyiségével kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy a kommunikációnknak hihetetlenül nagy részét teszi ki a pletyka, vagyis gyakran észre sem vesszük azt, hogy pletykáljunk, nem gondoljuk, azt hiszük, hogy ez csak egy sztorizás, valójában pedig, hogyha a tudományos meghatározásból indul ki, ami arról szól, hogy ez egy ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, akkor be kell látnunk, hogy otthon, munkahelyen, a piacon vagy kávézóban és még számtalan színhelyen pletykák hangzanak el.
Hogyha szét akarjuk választani, hogy mi a pletyka és miért fontos, akkor részben már megadtad a választ, de egy kicsit menjünk bele. Egyáltalán az, hogy a társadalomnak egyfajta kenőolaja, a kommunikációnak egyfajta benzine, hogy menjen a társalgás, folyjon az információcsere, ez érthető. De valami elementáris késztetés van az emberben, hogy megosszon titkokat? Egyáltalán titok-e a pletyka?
Valójában nem is a titok megosztásáról van szó, és a pletyka nem titok, mert a pletyka akkor pletyka, hogyha terjed. Ha nem terjed, akkor titok marad, vagy valami érdektelen információ, amit senki nem fog elmondani a másiknak. A pletyka valójában azért fontos, mert így jutunk el a leggyorsabban a barátainkról, rokonainkról, családtagjainkról, ismerőseinkről, munkatársainkról szóló információkhoz, és ezt semmi nem tudja felgyorsítani. Márpedig, hogy mi van velük, azokkal, akiket nagyon szeretünk, vagy ne adj Isten azokkal, akiket egyesek nagyon utálnak, azt fontos megtudni, mert akkor másképp kell velük viselkedni, másképp kell hozzájuk viszonyulni, ha megtudjuk, hogy szakítottak, vagy pénzre lenne szükségük, vagy éppen ellenkezőleg meggazdagodtak.
Ezért is javasoljuk, hogy mindenki hallgassa végig ezt az adás folyamot, hiszen nem csak a pletyka kezelésére kapnak tanácsot, vagy legalábbis egy ilyen látleletet, hanem saját kapcsolataiknak a jobb fajta kezelésére azáltal, hogy megismerik a pletykák mienségét, erősségét, gyengeségét, pozitív jellegét, és hát nyilván a romboló jellegét.
Egyrészt valóban így van, másrészt pedig a pletykát nem tudjuk vegytisztán leválasztani a kommunikációról, kiemelni a beszélgetésből, hogy eddig volt a csevegés, és innentől kezdve pletyka, úgyhogy ez élénken átsző akár egy megbeszélést, egy értekezletet, akár egy barátságos eszmecserének, beszélgetésnek induló találkozót. Általában nem tudhatjuk, hogy mikor és hol keletkezik egy pletyka, ér utol bennünket, vagy akár mi meséljük el, anélkül, hogy ezt szándékoztuk volna.
A pletykakutató tudja magát figyelni, hogy mikor pletykál és mikor nem. Egyáltalán te rajta kapod magadat, vagy te ezt akár tudatosan is kezeled?
Egyrészt természetesen tudom, másrészt éppen a sok kutatás miatt sajnálatos módon csökken az idő, amit akár a pletyka hallgatására, akár a mondására fordíthatok, és...
De ezt miért sajnálod? Azért, mert hiányoznak a szaftos pletykák, vagy egyszerűen tényleg kutatói szempontból sajnálod?
Hát leginkább kutatói szempontból sajnálom, nem kutatói szempontból, azért tudok elbúcsúzni a pletykáktól, hiszen annak magva mindig egyfajta negatív információ a másikról, még akkor is, hogyha azt állítjuk róla például, hogy milyen választékosan öltözködik. Ez lehet rosszalló hangsúllyal egy negatív kritika is. De egy idő után, hogyha az ember nagyon sok pletykát lát, hall, kutat, és főleg elemez, akkor megtanulja azt a beszédmódot, amivel ki tudja kerülni, és ez szerintem mindenkinek a lehetősége, hogy ártó információ kerüljön ki valakiről, aki fontos nekünk, negatív tények kerüljenek bele a beszélgetésekbe olyan emberrel, akivel mi nem csak jó kapcsolatban vagyunk, de abba is akarunk maradni.
Biztos, hogy mindig negatív előjelű a pletyka? Nem lehet, hogy kicsit változó jellegű, változó előjelű? Hiszen, ahogy te is mondtad, akár a hangsúly is lehet játszani, illetve hát tudunk a történelemből olyan példákat is majd sorolni a történelem és pletyka adásunkban, amikor a pletykának pozitív hatása volt. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy egy közössége múlik, vagy az értékelésé múlik a pletykának, hogy az negatív vagy pozitív?
Általános értelemben nem negatív, hanem értékváltó. Kicsit úgy kell elképzelni, mint ahogy a tűzre vagy a vízre gondolunk. A tűz a kandallóban megóv minket a fagyhaláltól, vagy elkészíti az ebédünket. Ezzel
de
szemben.
Is lehet.
Igen, a náttetőn vagy a szántóföldön nem szeretjük. A hatalmas tűzvészek ugye roppant veszélyesek. A víz a Szaharában az életünket mentheti meg, cunami formájában pedig tömegeket sodorhat el. Tehát a pletyka, az, ha általánosságban nézzük, akkor a közösségnek nagyon fontos, mert informál minket arról, hogy kinek nem szabad kölcsönadni, ki fog elkésni akkor is, hogyha megígéri, hogy pont 6 órakor ott lesz. Viszont annak, akiről szól, többnyire kellemetlen magának a téma személynek. Akkor is, hogyha igaz, akkor is, hogyha nem.
Igen, ez már az ősközösségekben is így volt, nem, hogy a pletyka által került képbe egy törzs, hogy kit szabad elküldeni, nem tudom, vadászni, ki az, akiben nem annyira szabad megbízni. Tehát ez egy nagyon ősi dolog. Mennyire megy vissza a történelemben a pletyka?
Az egészen biztos, és ezt Robin Dunbar oxfordi professzornak köszönhetjük, hogy már évtizedek óta jelen van az életünkben, legalább 40-50 ezer éve. A nyelv ugye jóval korábban keletkezett. És azért bizonyos ez, mert a testünk fejlődése, konkrétan az agyunk egyes részeinek a felépítése akkor fejeződött be, a fejlődése akkor fejeződött be, amikor alkalmassá vált arra, hogy befogadjon és számon tartson információkat a társainkról, a barátainkról, rokonainkról, családtagjainkról, ismerőseinkről, szeretteinkről, de nem akármennyit, hanem körülbelül 140-150 emberét, akik között ugye van 2-3, aki a legfontosabb számunkra, 7-8, aki nagyon fontos, 12-15, akihez kötődünk, és a többit pedig úgy számon tartjuk, gondolunk rájuk legalább havonta, hogy mi is van vele, ugyanott dolgozik-e még, elvált-e, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor az embernek kialakul ez a csoportja, ami nem is véletlenül alakult ki, hiszen nagyon sokáig az emberek nagy része a történelem során olyan archaikus közösségekben, pici falvakban lakott, ahol körülbelül ez a létszám volt a jellemző, akkor ez szolgálta a pletykának a kialakulását, fennmaradását és hálózatosodását is.
Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye ma nagyon divatos a hálózatkutatás, Barabási Albert László könyvei úgy kelnek el a polcokról, mint a cukor, minden most már gyakorlatilag a hálózatokkal kapcsolatos. Ez a fajta pletyka kutatósdi oda megy vissza a hálózatkutatáshoz, vagy egy teljesen máshogy fejlődés, ez csak összeért?
Inkább arról van szó, hogy a társadalomtudomány már a statisztika és fizika által művelt hálózatkutatás előtt a 20. század elején is tekintett úgy a kapcsolathálókra, mint lehetséges hálózatokra, és bár akkor még nem voltak digitális lehetőségek, nem voltak számítógépek, de bizony pszichológusok megkértek arra osztályfőnököket, hogy írassák fel a gyerekekkel, kikkel szeretnének osztálykiránduláson mondjuk egy vonatkocsiban lenni, kikkel szeretnének egy szobában.
Én is szobában töltöttem ki annak idén 20-25 évezet a gimnáziumba, és kijött egy osztálynak a kapcsolati háló, hogy kiben bízik a legjobban, ki a legtávolabbi tőle, emlékszem erre.
Erről van szó, ez a szociometria, és ennek különböző módszertani változatai, azok a kapcsolatháló kutatáshoz tartoznak. Ma már ez természetesen sokkal árnyaltabb, és a pletyka kutatás során már nem csak azt nézi az ember, hogy ki rokon szenves és ki ellen szenves, hanem meg lehet azt is mérni, hogy kiről beszélnek, kik azok, akik sokat beszélnek másokról, kikről szól a legtöbb negatív információ, és így tovább, és így tovább.
Ez egy nyilvános adat, ez az indexálás, vagy ez micsoda?
Természetesen nem, hiszen az adatok felvétele után anonimizáljuk az adatokat, tehát egy tudományos publikációban csak az jelenik meg, hogy a jó osztályzatok nem feltétlenül tesznek szimpatikussá valakit, de arra teremthetnek alkalmat, hogy sokat pletykáljanak ezekről a gyerekekről, néha éppenséggel azok, akiknek nem olyan jó az osztályzatuk, de ennél azért bonyolultabb társas helyzeteket is leír a pletyka kutatás.
Menjünk még oda-vissza, hogy említetted, hogy 40-50 ezer évvel ezelőtt alakult ki, tehát sokkal-sokkal idősebb, mint mondjuk az írás. Ha leírják a pletykát, akkor az minek számít? Írott pletykának?
Írott pletykának akkor, hogyha ez levél, lepecsételve, feladva postán, és csak az olvasta el, aki címzett. Ha leírják, mondjuk, és bekerül 2021-ben egy chatroomba, amit másolni lehet, amit továbbítani lehet, ami 5 év múlva is ott lesz, akkor másról van szó, ugyanolyan formában idézőjelben értve megmerevedik, mint hogyha egy nyilvános hírről lenne szó, ezt már sokkal nehezebb kezelni. Tehát 200-300 évvel ezelőtt az illatosított levelek korában még írásbeli pletykának nevezhettük azt, amit az egyik ember megírt a másiknak. Ma már az e-mail esetében nem erről van szó, hiszen egyetlen gomnyomással, egyetlen pillanatban nagyon sok embernek el lehet küldeni ugyanazt a pletykát.
Valamilyen formában a pletyka savaborsa az, hogy szájról szájra terjed. Tehát az írás egy kicsit dögleszti, és viszont nagyobb tömegekhez is el tud jutni, akár mert kinyomtatják, és megveszik a, nem tudom, ilyen a The Sun, vagy a mi ez, Mirror, meg ilyesmi lapokban, bulvárlapokra gondolok, de leginkább a legfőbb megjelenési formája a beszéd, a tagolt kommunikáció.
Meg a személyes találkozó, hiszen ott látjuk a másik személynek a csillogásával, hogy tényleg érdekli az, amit mesélünk. Látjuk az arca rezdüléséből, hogy most rosszul érinti-e, amit hallott, vagy éppen ellenkezőleg kapva kap az alkalmon, hogy megtudta, hogy valaki szakított, és akkor facér lett, és akkor le lehet csapni. Tehát ezek a pici, apró, finom jelzései a metakommunikációnak, ami még monitoron sem jön át, a Skype és a Zoom korában sem, mert a képernyő az nagyon sokat elvesz a személyes jelenlétből. Gondoljunk arra például, amikor valaki finoman előre billenti a derekát, előre hajol, és
az összehajolás az egy egyértelmű jel, hogy valami bizalmas információ
hangzik el, és az érdeklődés, így van, az érdeklődés is megmutatkozik ilyenkor. Úgyhogy a legjobb pletykák azok személyesen hangzanak el. Kerestem nagyon sokáig nyilvános oldalakon pletykát, végeztünk olyan kísérleteket, hogy egy 10-12 fős társaságban vállalkozik arra valaki, hogy nyilvánosan pletykát mondjon, nem sikerült ezt elindítani. Olyasmire van példa, hogy valaki ír SMS-t a másiknak, hogy kell mondanom neked valamit XY-ról, találkozunk személyesen. Ma már tanultak annyit az emberek ezekről a lehetőségekről, hogy inkább szóban adják át az információt.
Visszahívja mondjuk.
Például, de nem azért, mert nem bízik meg a másikban, bár erre is van példa, hanem azért, mert előfordulhat, hogy a másik ott felejti a telefonját mondjuk az asztalon, és avatatlan szemek pillanthatják meg, olyas valaki olvashatja el, akinek a szám már egészen más jelent, és aki esetleg beleszól a pletyka felturbózódásába.
Most látszólag mindenbe belekapunk, de erről szól az első rész, hogy körbebástyázzuk a majdani témánkat. Egyszer mondtad nekem, hogy te szoktál embereket büntetni azzal, hogy nem pletykálsz róluk.
Hogyha valakiről nem esik szóbeszéd, akkor lényegében a kommunikáció hálójából zuhan ki. Tehát nem is büntetek, úgy gondolom, hogy ezt régen évekkel ezelőtt mondhattam, inkább szeretem távolítani magamtól azt az embert, és a távolításnak az egyik eszköze, hogy egyrészt nem beszélek róla, másrészt pedig, amikor hallok róla valamit, akkor érdektelen arckifejezést vágok, vagy amint lehet, rögtön átterelem valami másra a szót, mert se negatív, se pozitív módon nem akarom, hogy ő legyen a társalgásnak a témája. És ahogy Oscar Wilde író mondta, annál, hogyha beszélnek rólunk, csak egyetlen rosszabb dolog van, hogyha nem beszélnek rólunk, vagyis, hogyha valaki kiszakad ebből a hálóból, a közösség kommunikációjának a hálójából, akkor meggyengülnek ezek a szálai. Nekem nincs célom ezzel, én csak azt szeretném, hogyha a hozzám kötődő szálam gyöngülne meg.
Én hallottam egyszer egy olyan meghatározást, hogy az ember háromszor hal meg, egyszer, amikor fizikailag meghal, aztán a szerettei, családja, ismerősei számára, amikor eltemetik, nyilvános búcsú, vagy valami ceremoniális, rituális búcsú tőle, és a harmadik, és az a legdurvább, hogy amikor utoljára mondják ki a nevét. Nyilván ez nem mérhető, de ugye az elfeledés az egy veszély, főleg azokat fenyeget, akik szeretnék, hogy a nevük fennmaradjon, meg beszélnek róluk még haláluk után is, tehát nem pletykálás valakiről, az idézőjelben annak az embernek a meghalasztása, vagy kivétele.
Én maradnék abban, hogy távolítása, mert pont a hálózatkutatás eszközeivel nagyon jól mérhető az, hogy milyen közel vagyok valakivel, hogy milyen közel vagyok valakihez, milyen távol vagyok valakitől, ez a szál közöttünk mennyire erős, mennyire vékony, és hogyha valakivel például meggyengül a kapcsolatom, és távol kerül tőlem, de a következő 10 évben mind a ketten megváltozunk, és újra is kezdhetjük akár a barátságot, akkor miért ne?
És akkor újult erővel indul be a pletykálás az ismerőseitek köréről, vagy ilyenkor egymásról szereztek úgy információt egy harmadik személy által, ha újra kötitek a barátságot, hogy letapogatjátok a másikat, hogy mi történt vele az elmúlt 10 évben? Mi történik ilyenkor?
Inkább általánosságban beszélnék, tehát vannak olyanok, olyan helyzetek, amikor meggyöngül egy barátság, aztán új erőre kap, szép példákat láthatunk erre osztálytalálkozókon, amikor felcsillan két tekintet, hogy miért is nem beszéltünk 5 éve, hiszen lenne mondani valónk egymás számára. Tehát a szép búcsú azért fontos, hogy ne egy kellemetlen emlék legyen az, ahonnan újraépíti az ember majd a kapcsolatát. Viszont kétségtelen, hogyha ez nem egy osztálytalálkozón történik, akkor azért az ember szereti óvatosan körbe tapogatni azt, akit éppen szándékozik felhívni, hogy lássuk csak, biztos nem lesz abból baj, hogyha én megteszem az első lépést, és megpróbálom majd a kapcsolat újra felvételt.